Szeretettel köszöntelek, kedves testvérek, titeket. Kérem a gyerekeket, hogy gyertek ki a gyermektanítói helyiségből, és kérem az első, második sorban lévőket, hogy egy-egy gyereket vegyenek az ölükbe. Jó? Gyerekek, melyikőtök szeretne beülni valakinek az ölébe? Aki a nagyobb fiúk ne üljenek senki ölébe.
Szokás szerint hoztam egy videófilmet, mert olyan picikék vannak, hogy nagyon hosszú ideig nem tudnak figyelni. Kendéről nem beszélek, mert ő nagyon nagy már. Úgyhogy Kende valahogy kibírja majd. Nagy valahogy kibírja majd. Gyerekek, figyeljétek, mert kérdezni fogok a végén, jó? Ki fog figyelni? Oké, szuper. Akkor most nézzük. Oké. Akkor indítom is, figyeljétek. Igen, már ennyi.
Nem is volt hosszú.
Ugye, hogy nem volt hosszú? Na, ki lehetett vinni? Na, gyerekek, hadd halljam, mi történt ebben a filmben. Ki tudja elmondani? Rakjuk össze, nem kell, most nem a konklúziót kérem még, hanem azt, hogy mi történt. No? Mi történt, gyerekek? Mit láttuk?
Hát rossz kedvű volt a bácsi.
Volt egy bácsi, aki nagyon rossz kedvű volt.
Igen? És jó kedve.
És hova tette a kezét? Így tartotta a kezét?
Nem,
betette a kezét, és nem bírta kihúzni onnan. Lehet, hogy rágógumi volt benne, nem tudom. No, igen, volt egy bácsi, aki nagyon rossz kedvű volt. Igen, és segített mindenkinek, amikor rossz kedvű volt. A rossz kedvű, ha rossz kedvűek vagyunk, akkor tudunk segíteni? Hát akkor kivel vagyunk elfoglalva, amikor rossz kedvűek vagyunk? Hopp, az az enyém lesz.
Kérem, teszem, majd a végén megkapod. Jó? Oké, ide jöhetsz hozzám, ha akarod. Ez az.
De arra felé fordulsz, jó? Hogy ne tudj le. Oké, na tehát. Viszont. Oké. Tehát kivel foglalkozunk, gyerekek, akkor, amikor rossz kedvűek vagyunk? Mondjátok meg őszintén.
Senkivel,
azért valakivel foglalkozunk, amikor bazol. Akkor a Kende már volt rossz kedvű szerintem, mert tudja, hogy magunkkal foglalkozunk olyankor, és mi van, amikor magunkkal foglalkozunk, akkor elkezdjük magunkat nagyon sajnálni. Igaz? És azt tudjátok, hogy amikor magunkat sajnáljuk, akkor a fülünkbe mindig belesúg valaki egy rossz dolgot. Mit súg bele? Azt súgja a gonosz.
Sát.
Igen. Hogy rosszak vagyunk, ugye gyerekek? Oké. Mi történt a bácsival? Parancsolj rá. Belé
kapaszkodott egy néni.
Hát, ugye ott állt a zebránál, ugye? És hirtelen egy néni belekapaszkodott. Meglepődött ezen?
Igen.
Hú, kizökkentette őt az ön sajnálatból, igaz? Mert hogy mi egy idős embernek nem mondjuk azt, hogy nem segítünk, ugye? A néni át akart menni a túlsó oldalra, ugye gyerekek?
Igen.
És a néni az egy ilyen sprinter volt, ilyen gyors futó?
Nem.
Hanem?
Öreg
volt, és mivel öreg volt, ezért
lassú
volt. Erről van szó, lassú volt. Gyorsan átértek az zebrán, gyerekek?
Nem.
Mi történt az zebrán?
Pirosra váltott.
Pirosra váltott? Helyes, nagyon jó a válasz.
Kivettünk.
És pirosnál mit csinálunk, hogyha a zebrát...
Megáll.
Mielőtt a zebrára rámenni meg. De mit csinálunk akkor, amikor a zebra közepén vagyunk?
Akkor
elüt egy autó. A válasz az, mindenkinek mondom, akkor elüt egy autó.
De hogyha így kitartotta a kezét.
De a történetben azt láttuk, hogy megállt az autó. Miért? Mert a bácsi kivette a kezét, és megállította az autó. Lehet, hogy Superman volt, nem tudom.
És egy kicsit morcos volt,
de utána, amikor kivette a kezét, akkor valami történt vele. Tudjátok, vannak olyan dolgok, amikor az önsajnálatból a nehéz helyzetek hoznak ki minket. És Isten néha beleenged nehéz helyzetekre minket. Ugye? Tapasztalatátok már? Amikor mondjuk valami rossz dolog történt és imádkoztatok, akkor Isten az önsajnálatból átirányította a figyelmünket valami másra. Na most én csak annyit kérdezik, és ez a vége, Alexander, te is ki fogod bírni, hogy a bácsi ezek után megváltozott. Miket csinált a bácsi? Miket csinált a bácsi? Igen? Azt, amit eddig nem csinált, az teljesen megfordult. Elkezdett segíteni
az ember.
Ellenkezőjét teszte. Köszönöm szépen a segítséget. Megfogta a lift ajtót, kisgyereknek a lufit, ugye? Aláírt, amikor az önkéntes aláírást kérték. És volt még valami. Ja igen, megfogta a kocsit, amikor elszaladt. Az a kis bevásárló kocsi. Melyik bácsi tetszett nektek jobban? Az első, vagy a második?
Második.
Megváltozott bácsi?
Első.
Az első. Na, biztos a másodikra gondoltál szerintem. Oké. És még egyet szeretnék kérdezni tőletek, ami a lényeg, hogy a lényeg az az volt, nem nézünk most még egyet, a lényeg az az volt, lemented le a kezed, mert lebújást, jó? A lényeg az az volt, minden megkapott. A lényeg az az volt, hogy miután ő rájött a megoldásra, mit csinált vele? Megtartotta a megoldást magának?
Igen.
Nem emlékszem. Azt mondta, hogy én most már tudom szeretni az embereket, a többi nem érdekel engem, aki nem tud szeretni. Így volt vele?
Nem.
Hanem? Meglátott egy ugyanolyan bácsit?
És
mivel a szeretet találékony, ezért úgy csinálni, mintha vak lenne, és átvezettette magát, ezt már nem látjuk, ezt mi tesszük hozzá. Igaz? Jó? Jól mondom? Szerintetek is így volt?
Átvezett. És a másik bácsi.
És akkor az a másik bácsi is meggyógyult a szeretetlenségéből.
És ő is ugyanaz folytatta, ameddig mindenki szeretett.
Hallottátok?
Igen.
Tehát, hogyha mindannyian a szeretetet tovább tudjuk adni, amit kapunk, akkor az egész világ meg fog változni. Én annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy közeledik karácsony. Ki várja az ajándékot? Minden gyerek. Ti nem várjátok az ajándékot?
De.
Akkor majd én meghaphatom a téveket? Vagy várjátok? Azért jó lenne. Jó, már úgy látom, hogy mindenki várja az ajándékot. Gyerekek, azt szeretném nektek mondani, figyelem, nézzetek ide rám. Tudom, hogy nagyon zsizsikek vagytok, és figyelemzavaros ez az új generáció, de figyeljetek egy kicsit rám. Jó? Hogy a menny is akar egy ajándékot adni nekünk minden nap az Úr Jézust, aki kicsi gyerekként, pólyásbabaként, szeretek a pólyásbabákat? Aranyosak, nem csak, hanem sírva akkor a bennetek. Hogy az Úr Jézus ilyen kicsi pólyásbabaként jött ide, erre a földre, hogy nekünk igazi ajándék legyen. De felnőtt, és megváltott minket. És van egy nagyon nagy ajándék számunkra, amiben bizakodhatunk.
Karácsonykor az a legnagyobb ajándék, amikor Jézus megszületett.
Amikor az Úr Jézus megszületett. Igen?
Mert karácsonykor jött a világba.
Így van, és ennél van még egy nagyobb dolog, az, hogy Jézus fel is támad, és jelenleg
három nap.
Csodálatos három nap után, igen, és egy csodálatos házat készít nekünk. Szeretnétek ebbe a házba beköltözni, nem be? Ki szeretne beköltözni? Fú, erre már mindannyian felteszitek a kezetek. Sőt, még felnőttek is feltették a kezetek. Én is felteszem. Na, kedveseim, amikor a karácsonyról van szó, akkor legkevésbé az ajándékról van szó, Isten ajándékáról van szó, legkevésbé a dobozos ajándékról van szó, inkább Isten ajándékáról, aki az Úr Jézusban itt van közöttünk, és reménységet ad az életünkbe. Mind nektek is. Jó? Ne felejtsétek el, amikor Isten az ő szeretetét kifejezte irántunk az Úr Jézusban, azt azért tette, hogy mi ezt továbbadjuk, ahogyan Bolda mondta, mint ahogy én is visszaadom neked ezt a játékot. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, gyerekek! Mehettek nyugodtan a helyre.
Drága testvéreim, sajnálom, hogy nem készítettem fotót, mert látnotok kellett volna magatokat, hogy ez a film ment. Valaki tátott szájjal nézte, valaki visszafolytott izgalommal várt, hogy mi is lesz majd ott a zebrán. De a végén mindenki lehetett látni azt, hogy mennyire megnyugvást ad nekünk az, amikor a szeretet működik. És ma erről szeretnék beszélni, hiszen utoljára vagyok itt ebben az évben közöttetek, és igaz, hogy karácsony egy kicsit távolabb van még, de szeretnék ebben a gondolatkörben néhány szót elmondani nektek. A karácsonyt én nagyon szeretem, nem az ajándékok miatt. A gyerekeimet is próbálom lebeszélni róla, hogy nekem ajándékot vegyenek, vagy ha vesznek valamit, akkor az ne legyen valami nagyon értékes dolog. Azért szeretem a karácsonyt, mert hihetetlen lehetőség arra, hogy bizonyságot tegyünk Jézus Krisztusról. Ebben a világban, ebben az országban, amire azt gondoljuk, hogy keresztény. De tudjátok, amikor Jeruzsálemben jártam, és Lázár sírjánál várakoztunk, hogy beléphessünk és fotókat készíthessünk, ott történt valami nagyon-nagyon érdekes dolog. Megszólalt a müezin hangja, és képzeljétek el, egy hihetetlen dolog történt. Minden felül a szélrózsa minden irányából a mecsethez rohant az egy-két éves gyerek, jó, lehet, hogy egy kicsit idősebb volt, lehet, hogy egy évesen még nem tudnak a gyerekek, picike gyerekek, akik, de egész picikék, akik alig tudtak menni, ott voltak, letérdeltek, imádkoztak, a 10 éves, a 20 éves, a 30, 40, 50 és a 80 éves ember is rohant oda, és ez szíven döfött engem, amikor arra gondoltam, hogy mit gondolok én a muszlimokról, mit gondolok arról a vallásról és hitről, amit ők megélnek, és összehasonlítottam a mi keresztény országunkkal. Nem is a vallással hasonlítottam össze, hanem azzal a gondolkodásmóddal, azzal a kereszténységgel, azzal a kultúrkereszténységgel, amiben mi élünk. És azt kell, hogy mondjam nektek, hogy nagyon kicsi lehetőségünk van, kicsi rések vannak a társadalomban, amikor mi megszólíthatjuk az embereket. És talán a karácsony még egy olyan ünnep, amit mindenki egy picit közel érez magához a szeretetnek az éjsége miatt. Ellen White nagyon szerette a karácsonyt. Azért, mert azt mondta, hogy ez egy kiváló lehetőség arra, hogy Jézus Krisztusról, az Atyaisten szeretetéről beszélhessünk az embereknek, bizonyságot tehessünk arról, hogy mennyire szeret az Isten minket. De ez egy kegyelmi időszak. Egy nagyon-nagyon rövid kis kegyelmi időszak. Tegnap Nemesvámoson voltam a önkormányzat fogadásán, ahol az emberek, akik soha nem járnak templomba, 150 ember volt jelen, most eljöttek, és a karácsonyról hallottak egy műsort, amit a veszprémi színészek adtak elő. És arra gondoltam, hogy ezek az emberek talán egy évet kell várni arra, hogy újra Istennel összekötetésbe kerülhessenek, hogy újra egy impulzust kaphassanak Istenről. És végtelenül elszomorodtam. És ezzel együtt egy nagy kérdés is volt bennem, hogy mit tudunk tenni ezekért az emberekért ebben az időszakban, a karácsonyi időszakban. És ha körülnéztem, inkább idősebbek voltak jelen. De ahogyan végig gondoltam ezt a kérdést, és ismerem a feleségemnek a benyomásait az iskolából, ahogy tanít, hogy generációk nőnek fel egymás után, és pedagógus bólogat, generációk nőnek fel egymás után, akik számára a karácsonynak semmiféle bibliai jelentősége nincsen. Tehát nem tudom, hogy érezzük-e azt, hogy itt élünk Magyarországon, egy úgynevezett keresztény társadalomban, szombatonként eljövünk Isten igét hirdetni, temérdek pénzt ölünk a misszióba, az evangelizáció, hogy az embereknek Istenről beszélhessünk, és igazán olyan, minthogyha akik katonák voltak, minthogyha nem a céltáblára lőnénk, hanem valahova máshova. Az emberek ennek nincsenek élményeik Istenről. Ezért úgy kell mondanom, mint az általános iskolában, az egyszer egyet kell megtanítanunk nekik, úgy tűnik. Mit szoktak az emberek mondani ilyenkor karácsonykor? Tudtok nekem segíteni? Milyen szavakat, milyen üdvözleteket adnak egymásnak, amikor köszönnek, találkoznak egymással? Kellemes ünnepeket, igaz? Azt szoktátok hallani? Kellemes ünnepeket?
Jó
karácsonyozást.
Jó karácsonyozást? Na, ezt még nem hallottam. Jó karácsonyozást, igen. Van még valami, amit szoktatok hallani? Minden jót a szeretet ünnepére. És hogyha megnézitek a Tesco-ban, vagy bárhol megnézitek az üdvözlőlapokat, akkor ilyeneket olvashattok. Kellemes karácsonyi ünnepeket, stb. Stb. És amikor egy alkalommal azt mondjuk az embereknek, hogy áldott karácsonyt, vagy békés adventi ünnepeket kívánok, akkor úgy felszökik az embereknek a szemöldöke, és azt mondják, hoppá, ez túlságosan vallásos, olyan egyházi, túlságosan nyomulós, nem kellene ezeket a szavakat használni. Az angol nyelv nagyon érdekes. Az angol nyelven a Merry Christmasból most már, tudjátok, hogy mi maradt? Merry Xmas. Amiből mit vettek ki? Angolosok, mondjátok, hogy mit vettek ki a Merry Christmasből? Krisztust vették ki. És ez egy nagyon szemléletes példája annak, hogy hogyan ünnepeli ma a világ a karácsonyt. A karácsony Krisztus nélküli ünneppé vált. De mi marad a karácsonyból akkor, hogyha nincs benne Jézus? Úgy tudnám szemléltetni, hogy egy lufballon, egy lufi, akkor, amikor megszúrjuk egy tűvel. Ez marad csupán a karácsonyból. Az marad a karácsonyból, ami a nyugat-európai országokban kereszt nélküli templomok, igaz? Mert hogy bántja másoknak az identitását, a vallási identitását, megbántódhatnak tőle. Pedig Ézsaiás úgy ír erről a csodálatos eseményről, amiért van egyáltalán lehetőségünk itt ülni és közösen gondolkodni, hogy Jézus nélkül nem csak az ünnepeink, nem csak az ünnepek, de maga a lét is teljesen értelmetlenné válik. És akkor keressük ki Isten igéjét Ézsaiás könyvének a 9. fejezetéből. Ézsaiás könyve 9. fejezetét, ha fellapozzuk, és ott az 1., 2., 5. és 6. verset elolvassuk, akkor látjuk Ézsaiásnak a beszámolóját arról, hogy ő prófétaként hogyan látja Jézus Krisztus eljövetelét ebbe a világba. Hogy milyen jelentősége van annak a napnak, amikor Jézus megérkezett erre a poros bolygóra. Így olvassuk. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. 5. vers. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké valóság, atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősítés megszilárdítja a törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi végbe ezt. Hogyan beszél Ézsaiás az Úr Jézusról? Így fogalmazza meg az ő jövetelét, mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nékünk. Én emlékszem arra, amikor a gyermekeim születtek. És ez páratlan, brilliáns élmény volt. Nem az volt fontos számomra, hogy fiú születik-e, vagy lány születik. Az, hogy a gyermekemet megérinthetem, és kézbe foghatom. És ez a pillanat örökre ott maradt a szívembe, és beleégett az emlékeimbe. Amikor egy héber ember szeretne hangsúlyozni valamit, akkor megismétli kétszer. És Ézsaiás kétszer elmondja, hangsúlyozza az, hogy Jézus jövetele milyen fontos. Gyermek születik nekünk, fiú adatik nékünk. Figyeljetek, emberek, ez ennyire fontos. Igen, már Éva is úgy gondolt Jézus az ő gyermekének a születésére, első gyermekének a születésére. Hogy eljön valaki, aki megváltoztatja a világot. Helyre hozza azt, amit az ember elrontott. Milyen szörnyű élmény volt számára. Vagy pontosan az ellenkezője történt. Milyen szörnyű élmény volt. És valóban azóta minden édesanya, minden szülő arra gondol, hogy amikor egy gyermek születik a családból, megváltozik minden, és ez így van. Minden meg fog változni. És igazán egy gyermek, arra egy gyermekre nem csupán úgy gondolunk, hogy majd mi megtanítjuk. Ha úgy gondolunk, akkor nagyon rövid idő után az érzésünk lesz, hogy a gyerekeink sokkal többet tanítottak nekünk, mint bárki ebben az életben. Ézsaiás így fogalmaz, a nép, ami sötétségben jár, és a halál árnyékának a völgyében. Érdekes, ahogyan Isten megoldja a dolgokat. Nagyon érdekes, ahogyan Isten gondolkodik, és ahogyan Isten cselekszik. Hogy Isten kiemelje a népet a sötétségből, és a halál árnyékának a völgyéből, mit is tesz? Mit tesz? Odaadja a fiát. Azért, hogy kiemeljen a sötétségből, hogy helyreállítsa a bizalmat. Hadd kérdezzek valamit tőletek. Volt esetleg olyan, hogy a rokonságból valaki nagyon meg akarta dajkálni a gyermekedet, és az volt az érzésed, hogy hú, hát nem szívesen adnám oda. Nekem volt ilyen élményem, lehet, hogy nektek is. Isten nem egy rokonnak adta oda Jézust. Nem egy barátnak adta oda Jézust. Hanem Isten olyanoknak adta oda, az Atya olyanoknak adta oda Jézus Krisztust. Mi érettünk. Akik ellenségeik voltak. Aki ellenségei voltak neki. Olyanoknak, akik elutasították őt. Akik elfordították az ő szemüket róla. Azt mondanánk, hogy ez egy felelőtlenség volt. De igazán, hogyha komolyan végig gondoljuk, akkor erre mondjuk azt, hogy ez egy indoklás nélküli, egy minden értelmet felülmúló szeretet, amire nem tudod azt mondani, hogy ennek bármiféle előnye ebből bármiféle előnye származott volna Istennek. Aztán így folytatja, ismét kétszer szólít meg minket Ézsaiás az ő proféciájában. Azt mondja, az uralom az ővel áll lészen, és a 6. versben az uralma növekedésének és a békének nem lesz vége. Amikor arról beszélünk, hogy hatalom és uralom, akkor nem tudom, hogy mi indul el bennetek, de a legtöbb emberben negatív érzést kelt. Azért, mert nagyon sokan visszaéltek a hatalomnak a kérdésével. Nem akarjuk, hogy uralkodjanak rajtunk. Nem akarjuk, hogy megmondják emberek, hogy mit kell tenni. Nem akarjuk talán még azt sem, hogy Isten igéje mondja meg, hogy mit kell tenni. Szeretnénk mi eldönteni a dolgokat, és odáig jutottunk ebben a nagy szabadságban, vagy szabadosságban, hogy feladtuk az elveinket. Nézzétek meg, tényleg ott vannak a templomok, árválkodnak kereszt nélkül, én nem szeretem a keresztet a nyakamban hordani, meg hasonlók, de azért mégis milyen érzés, gondoljátok végigmenni a városon és azt látni, hogy nincs ott a jelzés arra, hogy ahogy mit tett értünk Jézus Krisztus. Billy Grahamnek a lánya, amikor megkérdezték tőle, hogy miért van olyan sok rossz a világon, hogyha Isten egy szerető Isten, és ha létezik egyáltalán Isten, a következőt mondta, és ezt szeretném elolvasni nektek. Amerikáról beszélünk, nem a magyar kereszténységről. Amerikában sokkal erőteljesebb a kereszténységnek a jelenléte a hétköznapokban. Erről majd, hogyha akarjátok, szívesen beszélek az élményeimről. De ez az az ország, ahol egy kormányfő úgy kezdi a beiktatását, hogy hálát ad Istennek. Ez George Bushra is igaz volt. Ezt mondja Billy Grahamnek a lánya Anne. Úgy hiszem, Isten nagyon elszomorítja, ami velünk történik. Ám évek óta azt mondjuk neki, menj ki az iskoláinkból, a kormányunkból, és távozz az életünkből. És ő, amilyen úriember, csendben visszahúzódott. Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket békén. Valaki azt javasolta, jobb, ha nem olvassuk a Bibliát az iskoláinkban. A Biblia, amely azt mondja, ne őj, ne lop, szeresd a felebarátodat, mint magadat, és mi azt mondjuk, rendben van. Aztán valaki azt mondja, hogy a tanárok és az osztályfőnökök jobb, ha nem fegyelmezik a gyermekeket, amikor rendetlenül viselkednek. És mi azt mondjuk, rendben van. Aztán valaki azt mondja, hagyjuk, hogy a diáklányaink abortuszt végezhessenek, ha akarnak. És nem kell, hogy ezt elmondják a szüleiknek. És mi azt mondjuk, rendben. Aztán egy bölcsvezető azt mondta, mivel a fiúk fiúk, és úgyis meg fogják tenni, adjunk fiú diáklányainknak annyi óvszert, amennyit akarnak, és nem kell, hogy erről a szüleiknek beszámoljanak. És mi azt mondtuk, rendben. Aztán egy bölcsvezető azt mondta, aztán valaki az általunk jelentős posztra megválasztottak közül azt mondta, hogy nem számít, hogy mit teszünk a magánéletben, ha elvégezzük a munkánkat. Újból egyetértve velük azt mondtuk, nem számít, mit tesz valaki, beleértve az elnököt is a magánéletben, amíg van munkánk, és a gazdaságunk jól működik. A szórakoztatóipar azt mondja, csináljunk tévéműsorokat és mozifilmeket, amelyek az erőszakot, az erkölcstelenséget és a tiltott szexuális életet reklámozzák. És készítsünk olyan zenefelvételeket, amelyek bátorítanak a nemi erőszakra, a kábítószerfogyasztásra, a gyilkosságra, az öngyilkosságra és különböző sátáni témákat dolgoznak fel. És mi azt mondtuk, ez csak szórakozás, nincs is rossz hatása. És különben sem veszi senki komolyan, úgyhogy csak hadd menjenek. Most pedig feltesszük magunknak a kérdést. Miért nincs a gyermekeinknek lelkiismerete? Miért nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között? És miért nem okoz nekik problémát, hogy megöljék az idegeneket, az osztálytársaikat és saját magukat? Talán ha elég hosszan és keményen gondolkodunk rajta, ki tudjuk találni, miért van. Mi lenne, ha átadnánk az uralmat annak, akinek kell, a gyermeknek, akit Isten küldött? Hogy mit történik, ez kiderül azokból a nevekből, amelyeket Ézsaiás lát maga előtt, amelyet Ézsaiás lát Jézus Krisztusról. Händel messiás oratóriuma, amely Jézus Krisztusról talán a legkiválóbb zenemű, ami valaha készült. Próbáltam letölteni és elhozni nektek egy 5 perces rész, itt van a számítógépemen, nem tudom, hogy lesz-e időnk lejátszani, talán nem. 2 órás. Ennek az a része, amikor a messiás megszületik, ezelőtt van egy szakasz, amikor a kórus különböző szólamai egyenként mondják be ezeket a részeket, hogy kicsoda Jézus. És akkor hadd mondjam nektek. Azt mondja, csodálatos Isten. Csodálatos tanácsos. Ma mindenki tanácsosokat választ magának. A kormányfők, a gyáraknak az igazgatói, cégeknek a vezetői, mert nagy döntések előtt jó tanácsokra szükség van. És ami Istent illeti, Isten tanácsost ad nekünk az életünknek a vezetéséhez. Higgyétek el, mentálhigiénét tanultam, pszichológiát. Nincs olyan pszichológus, aki jobb tanácsot adna neked, mint a Szentlélek Isten. Akit, hogyha kérsz, ő vezeti az életedet. Jézus látja a végét az utaknak, és meg tudja mondani, hogy hova tedd rá a lábadat, és honnan vedd el a lábad. Megtanít különbséget tenni jó és rossz dolgok között. Mert a szabadság igazán csak egy illúzió. Mert amikor a szabadságot harsogjuk, akkor igazából a szabadságnak a rabságában találjuk magunkat. Az az igazság, hogy nem mi döntjük el, hogy mi a jó és mi a rossz. mert van egy abszolút jó, és van egy abszolút rossz. És Isten meg akar tanítani minket Jézus Krisztuson keresztül az abszolút jóra. Aztán folytassuk. Csodálatos tanácsos után, akit Handel olyan szépen megábrázol, most az erős Isten. Látjátok magatok előtt Jézus Krisztust? Fiataloknak mondom, aki egy ilyen izomkolosszus. Hogy képzelitek el Jézust? Egy ilyen csenevész, egy erőtlen valakinek, vagy egy olyas valakinek, aki tényleg meg tud mozgatni az életetekben nagyon nagy dolgokat, köveket tud fölemelni. Amit emberek, 10 ember nem tud megmozgatni, azt Jézus egyedül teszi meg az életünkben. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy karácsonykor Jézus babaként jelen van. De nekem az a kérdésem hozzátok, hogy engeditek-e felnőni Jézust az életetekben? Aki beleszól az életünkbe, engedjük-e ezt neki? Aztán így folytatja, atya a kifejezést használ. És ez olyan édes számomra, olyan kedves számomra. Mert azt mondja, hogy ő az örökké valóság atya, Jézusról beszél. Amikor megteremtett minket, nem halálra teremtett, hanem örökké valóságra teremtett Jézus minket. És azt mondja, hogy mi, akik a halál árnyékában járunk, és talán soha nem tapasztalhattuk meg igazán az atyai szeretetet, azt mondja Jézus, azt mondja Isten igéje Ézsaiás könyvében, hogy Jézus az a valaki, aki az apánk helyett apánká lesz, és hogy nála megtapasztalhatjuk azt a szeretetet, amit soha nem kaphattunk volna meg embertől. Ő kárpótol minket. Aztán a következő. Azt mondja, hogy a békességnek a fejedelme. Ilyen típusú félelemben, amiben ma él az emberiség, ami egy alattomos, szorongásban fejeződik ki, ilyen típusú félelemben nem élt az emberiség soha. Voltak nagyobb félelmek. Volt a tatárjárás, volt ilyen török, stb. De ilyen típusú félelem, amelyben a gyerekeink se tudják megfogalmazni az, hogy mitől félnek, mitől stresszesek, mitől rándul görcsbe a gyomruk. Ilyenben még nem élt a világ. És Isten igéje azt mondja, hogy Jézus a szorongásainkra is válasz. Mert ő a békességnek a fejedelme. Ahogyan János evangélium a 14. fejezet 27. verse írja. Békességet adok nektek, az én békességet adom nektek, de nem úgy adom nektek, hogy ön a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne csüggedjen el. És azzal szeretném befejezni, és talán akkor lesz idő arra, hogy méltó módon ünnepeljük meg azt, amit Ézsaiás írt Jézusról, és meghallgathatjuk ezt az zenemű darabot. És végül azt olvashatjuk itt legvégén az ézsaiási beszámolónak, hogy a seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt itt. És ez a karácsonynak a szíve, amit el kell mondanunk az embereknek. Nem kell arról beszélnünk, tudjuk, ők is tudják, már mindenhol, már katolikus templomokban hirdetik, hogy nem december 24-én született Jézus, mindannyian tudjuk. De itt egy lehetőség, hogy emberek, akik talán soha nem találkoznak Jézus Krisztussal az életük során, az egész évben, egy napon oda tudsz lépni, és Isten szeretetéről beszélhetsz nekik. Karácsony a szeretetnek az ünnepe. De melyik szereteté? Miénk? Mi szeretetünknek az ünnepe? Én nem tudom, hogy a ti szeretetetek mennyire erős. De én azt gondolom, hogy az én szeretetemen nem kell sokat ünnepelni. Úgyhogy ha nekem nem hisztek, kérdezitek meg Lucát. Nem kell mit ünnepelni az enyémen, de lehet, hogy a tiéteken sem kell. Mert talán nem tudunk úgy szeretni, ahogyan Isten szeret. És itt szeretnék mindenkitől, testvérektől bocsánatot kérni azért, ami az elmúlt években megbántottalak titeket. hadd legyen ez az alkalom, mert én nem leszek kisebb tőle, hogy ezt elmondjam nektek. Nagyon bánok mindent, amit rosszul tettem, és tudom, hogy tettem rosszul dolgokat. És kérem a bocsánatotokat. Kérem Karcsinak a bocsánatát, mert nem szerettem eléggé jól. Kérem Ferinek a bocsánatát, mert téged sem szerettelek elég jól, és igazán azt tudom mondani, hogy mindannyiótoktól szeretnék bocsánatot kérni. És szeretném, hogyha Isten megújítaná az én szeretetemet irántatok minden nap, és adna olyan isteni szeretetet, amiből tud működni az én hitéletem. Karácsonykor nem az ember szeretetét ünnepeljük, hanem az Istennek a szeretetét. Mert az Isten szeretete határtalan. Amikor én ellensége vagyok neki, mert vagyok, akkor ő a fiát odaadja a kezembe. Egy olyan bizalom, ami szeretetet fog eredményezni. És Isten, aki egyedül tehette meg ezt, és ő, aki egyedül képes arra, hogy megváltoztasson emberi szíveket, ő ma is megteszi mindannyiunkért. Ne álljunk ellen ennek a szeretetnek. Ne engedjük, hogy nagyobb legyen bármi más annál a hívásnál, amit Isten akar ma hozzánk küldeni. És akkor engedjétek meg, hogy ezt a dicsőséges kórusművet meghallgassuk együtt, és utána imádkozunk.
Oh,
Urunk, szeretnénk eléd jönni, látva a mi bűnös bukott természetünket, és tőled kérni megújulást, tőled kérni megtérés, naponkénti odafordulást hozzád, és könyörgést, fohászt, azért, hogy formáját minket a te képmásodra, Urunk. Köszönjük, hogy ezt megtetted, amikor megteremtettél, és egy új lehetőséget adtál nekünk a bűn fogságából szabadulni, akkor, amikor elküldted a te fiadat, Jézust, mi közénk. Köszönjük az ő ártatlanságát, az ő odaadását, az ő hiba nélküli szeretetét. És Urunk, érezzük a kicsinységünket, mert ott munkál belül valamennyünkben valami, ami nem engedi, hogy tökéletesen tudjunk szeretni. De elmondjuk neked, Atyánk, hogy ami szívünkben a készség ott van arra, hogy megtanuljuk tőled az igazi szeretetet. Kérjük a te megbocsátásodat a mi életünkben. Te simítsd ki mindazokat a dolgokat, amelyeket a bűn elrontott, és segíts megbocsátani is nekünk. Köszönjük neked, hogy te kész vagy arra, hogy új életet lehelj a csontokba, és ezért könyörgünk, hogy látva az egyházadat, azt a közösséget, amelyet elhívtál, ahogyan a szombatiskolában is tanultunk, hogy mennyi olyan dolog van, amelyben hűtlenek vagyunk te hozzád, segíts megújulni valamennyiünknek, és érintsd meg személy szerint valamennyiünknek a szívét, elméjét, hogy jól tudjunk élni azzal a kegyelmi idővel, amelyet kaptunk. Olyan jó lenne erről bizonyságot tenni embereknek a veled való szoros összeköttetésről, ami bennünk él. Légy kegyelmes hozzánk, mennyei Atyánk, és az Úr Jézusban, ahogyan hallottuk a Halleluja kórust, mi szeretnénk velük együtt dicsőíteni téged ezért a nagyszerű megoldásért, ami számodra fájdalmas és hihetetlen áldozat volt, nekünk pedig az egyetlen reménységünk arra, hogy van jövőnk. Urunk, nem tudjuk, hogy ez a világ meddig áll még fenn, hogy a gyermekeinket fel tudjuk-e nevelni, hogy ők felnőtté válnak-e. A jelek azt mutatják, hogy rövid idő van a te eljöveteledig, különben kipusztítjuk önmagunkat, ez a világ kipusztítja önmagát. Kérlek, ebben a rövid időben adjál nekünk olyan komolyságot a hit megélésében, hogy amikor eljössz, akkor örülhessünk a te jövetelednek, és tapasztaljuk meg azt, hogy te megszabadítasz minket. Hálát adunk neked azért, hogy tudunk komoly hitéletet élni, és te erre felhívod a mi figyelmünket ma. Áld meg a családokat, Uram, áld meg a betegeket, akik nem tudtak eljönni ma, velünk együtt ünnepeljenek téged. Áld meg azokat, akik fizikai vagy lelki kihívásban vannak. És Uram, te tudod egyedül megerősíteni valamennyiünk szívét, nem ember. Hajolj le valamennyiünkhöz, és ahogyan te, Úr Jézus, tanácsot akarsz nekünk adni, segíts kinyitni a szívünket, hogy a tanácsaidat el tudjuk fogadni a te kezedből. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, mint erős Istenre, mint örökké valóság atyára. És köszönjük, hogy megtanulhatjuk tőled a szeretetet, amelyet te tudsz egyedül jól, te mutattál be egyedül nekünk jól. Dicsőítünk ezért, mennyei Szent Háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, mindörökké. Amen.